Köszönöm szépen. Hallható vagyok? Igen, úgy hallom. Köszönöm. Ez egy visszatérő előadás a Network Shopon, úgyhogy vannak ismétlődő részei. Próbálok az ismétlődő részeken azokon viszonylag gyorsan átjutni, és azokra az eredményekre, vagy azokra a diákra koncentrálni, amik inkább a végén vannak, amik az újdonság jellegűek. Kicsit arról, hogy kik vagyunk, stb. Ez a szokásos része az előadásomnak, tehát ugye van egy olyan szervezet, hogy internet szolgáltatók tanácsa, részletesebben nem fogom felolvasni az egész diát. Az a lényeg, hogy ez egy koordinációs érdekvédelmi szervezet, a magyar internet szolgáltatók nagy része a tagja, és a tevékenységének az egyik fő része az a biztonsági, illetve a hazai internetnek a technikai felhasználói előrejuttatása, és ennek a része az incidens kezelés, vagy egyéb ilyen biztonsági hálózatbiztonsági tevékenység, aminek a HunCert a feladat végzője. Maga a HunCert egy ilyen osztott gazdájú szervezet, nem önálló jogi személy jelenleg, az internet szolgáltatók tanácsa finanszírozásával, vagy társ finanszírozásával az MTA-t, aki üzemelteti a HunCert incidens kezelési csoportot, és ennél kicsit szűkebben ez a feltüntetett részleg. Igyekszünk a kor kihívásainak mi is megfelelni, és ugye elég régóta végezzük ezt a tevékenységet, nagyon felgyorsultak az ezzel kapcsolatos elvárások, illetve ahogy szokták mondani, ugye itt a nemzetközi és hazai helyzet fokozódik hálózatbiztonsági szempontból is. Ennek megfelelően a profilunkat vagy portfóliónkat próbáljuk kibővíteni. Az incidens fogalma, ezt szintén el szoktam mondani, tehát igazából az, hogy mi alapvetően technológiai vagy technikai incidensekre gondolunk, amikor incidens kezelésről beszélünk, de ugye itt a jogi jellegű feladatvégzés is egyre gyakoribb, illetve hát ugye a politikai, gyermekvédelmi, terrorista, antiterrorista, stb. Szerzői jogvédelemmel kapcsolatos megkeresések is érkeznek hozzánk, illetve kétségbeesett iskola, informatikus, akinek egy ransomware eltitkosította a teljes digitális naplóállományát, ez is megtalál minket, vagy úgy bárki az utcáról beszédelgő ember is, és ezeknek mind megpróbálunk segíteni, bár elsődlegesen nem a honpolgárok oktatását gondoljuk a feladatunknak, mert ahhoz kevesen vagyunk, és nem rendelkezünk megfelelő infrastruktúrával, de ennek ellenére egy kicsit ilyen vegyes tevékenységi alakult, az eredetileg inkább ilyen NOC jellegű, vagy rendeltetés ellenes infrastruktúra felhasználással kapcsolatos incidenskezelési tevékenységünk. Áttekintve a tavalyi idei év legfontosabb eredményeit, ugye talán most már ez ilyen tendenciának is elég jól látszik, nem volt energiám rá, hogy rajzoljak belőle valami grafikont, amiből egy ilyen trend mutatkozna, hogy mennyivel nő a hazai és nemzetközi forrásból származó incidenseknek a száma, vagy bejelentéseknek a száma, amiket kezelünk, de most egészen megdöbbentem, mikor az idei számokat néztem, hogy megint majdnem 50%-kal megnőtt a darabszáma, tehát most már lassan két fő munkaidős kolléga azzal foglalkozik, hogy incidenseket értékel ki, kockázati besorolást csinál hozzájuk, leellenőrzi, hogy legitimek-e, beazonosítja a forrásukat, megkeresi a felelősöket, technikai felelősöket, és aztán utána megpróbálják ugye a teljes incidens kezelési körfolyamatot lejátszani, aminek a vége az lenne, hogy magát az incidens le is sikerül zárni, de ugye itt az együttműködési hajlam is kell egy idő után a másik fél oldaláról, ami egyébként egyre jobban áll, kommunikációs gyakorlatból is látszik majd, de hát még mindig nem katonás, és valószínűleg nem is lenne jó, hogyha igazán katonás lenne az incidens kezelés. tavaly beharangoztuk, idénre megvalósítottuk a hálózatbiztonsági szenzorprojektünket, illetve a szokásos éves kommunikációs gyakorlatunkat is lefolytattuk, ezekről fogok kicsit többet beszélni. A kommunikációs gyakorlatnál jelentős javulásról tudok beszámolni, vagy én úgy érzem, hogy a reakcióidő, amit itt legalul kiemeltem, az jelentősen javult az elmúlt évekhez képest. Tehát mindig van egy ilyen speciális karakterisztikája egy ilyen kommunikációs gyakorlatnak, tehát ugye általában nem szoktuk meghirdetni most már őket részletesebben előkészíteni, hogy majd lesz egy e-mail, amire szeretnénk, ha válaszolnátok című előkészítésről beszélek. Úgyhogy ez idén is már így volt, hogy viszonylag szűk kör tudott arról, hogy most egy kommunikációs gyakorlatot fogunk végrehajtani, és ennek ellenére a gyakorlat végére általában azért egy-két napos technikai demonstrációval, tehát technikai tevékenységet is végre kell hajtaniuk, nem csak e-mailekre válaszolgatniuk. Tehát egy ilyen két napos gyakorlat végére eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag fél órán belül több mint a fele válaszolt a résztvevőknek, ami ahhoz képest, hogy ez viszonylag önkéntes tevékenység, ugye itt van azért egy támogatási lehetőség, amit a HunCERT nyújt az internetszolgáltatók tanácsa segítségével, de azért nagyrészt önkéntesen állnak hozzá ezek a e-mail partnerek, úgymond, vagy műszaki partnerek, mégis komolyan veszik azokat a jelentéseket, vagy azokat a jelzéseket, amiket küldünk hozzájuk. Itt látszik ugyanez grafikusan. Itt ez a kiemelt incidenskezelési szerződés, amit jeleztem. Ugye ez azért nem 100%-os a résztvevők aránya a kiemelt incidenskezelési szerződéssel rendelkezők közül, mert időközben az egyik megszűnt. És így nem sikerült ilyen nagyon szép 100%-os és tökéletes részvételt biztosítanunk. Az incidenskezelési projektünk a fő téma, amit most ide hoztam, pontosabban ez a PROB, tehát az incidenskezelési tevékenységünknek a javítását célzó PROB projekt. Bevallom, hogy elég sok érdekes problémával ütköztünk ezzel kapcsolatban, és tipikusan nem műszaki jellegű kihívásokkal kellett szembenéznünk. Ugye annak, aki esetleg nem volt itt tavaly is elmondtam azt, hogy mi a célja, tehát igazából azt szeretnénk, hogyha első kézből információkhoz tudnánk jutni a hazai hálózatbiztonsági trendekkel kapcsolatban, és ennek érdekében most hallottam valahol, hogy ezt lefordították magyarra, csapdarendszert építettünk, egyébként ez egy HoneyNet a technikai nevén, vagy hát úgy ismerhetik talán többen, de most már akkor készüljenek fel azok, akik eddig még nem hallottak róla, hogy ez egy csapdarendszer. És ugye szeretnénk ezt egy viszonylag transzparens és visszaadó módon, tehát az eredeti CERT-es filozófia, kölcsönös önkéntes információ megosztás, ami mindenkinek a használva válik, ezen az alapelven a lehető legtöbb információt visszajuttatni azoknak, akik ebben a tevékenységben részt vesznek, illetve nyilvános információkat is szeretnénk visszaadni, úgy, hogy ne okozzunk vele kárt senkinek azért. Tehát ugye nyilván ezt óvatosan kell csinálni. Az architektúrát azt úgy csináltuk meg, ahogy megterveztük. Alapvetően korszerű rendszerekre építünk. Jelenleg egy fizikai eszköz az, amit megvalósítottunk, virtualizálva is szeretnénk majd megcsinálni. Itt ugye az előző előadásokhoz kapcsolódva mi is remek Docker Ansible kombinációval álltunk ennek neki, illetve Raspberry alapokon nyugszik a hardverünk, és a háttere az pedig egy kiskálázódó NoSQL adatbázis, ami ez egy valós idejű adatelemző felület is tartozik, ugye ez az Elasticsearch Logstash, kiban a triumvirátus. Ez elég sok lehetőséget ad arra, hogy az információkat hasznosítsuk. Amit tavaly nem tudtam megmutatni, az a felülete. Itt user experience fejlesztéseket tervezünk még. Ez a programban résztvevő felhasználók számára elérhető webes felület. Látszik, hogy négy darab 4 darab alapvető információ forrásunk van jelenleg a rendszerben. Van egy általános tűzfal, ami az összes bejövő kapcsolati kísérletet naplózza. Van egy SSH-nak látszó tárgy, ami mondjuk 3-4 próbálkozás után beenged, és ott engedi, hogy parancsokat adjon ki valaki. Van egy webszerver, ami kicsit próbál ilyen okos webszervernek tűnni, tehát vannak különböző képességei, és van egy SMTP, ami minden levelet elfogad és kézbesítés nélkül eldob, de egyébként naplóz. Ezek közül lehet válogatni, illetve az elhelyezett eszközök, időtartomány lekérdezésére adunk lehetőséget. Mondjuk így néz ki egy általános időgrafikon, tehát itt ez a tűzfal eseményeket ábrázolja, éppen nagyjából egy napi időtávlatban, mondjuk itt a gondolom, hogy távolabbról már nem látszik, tehát körülbelül 1500 naplóesemény volt éppen azon abban az időszakban átlagosan, amikor ezt listáztuk. Ez kevésbé hasznos, viszont szinte látványos földrajzi elhelyezkedés. Azért látszik belőle, hogy hol van internet a Földön. Ennek akkor lesz értelme, hogyha elkezdjük szűrni ezeket az információkat, akkor azért sokkal jobban lebír szűkülni különböző konkrét tartományokra az egyes támadásoknak a forrása, célja. És van egy esemény naplónk is gyakorlatilag, ami az adott esemény típushoz tartozó lényegi információkat próbálja egy ilyen log formában megjeleníteni. És akkor itt ki vannak maszálva dolgok, és ezzel folytatódik az előadásom, hogy miért is vannak ezek kimaszálva. Ugye itt még van egy ilyen adminos SSH leggyakoribb felhasználó nevek torta grafikonunk, mert ilyet is tudunk rajzolni. Szóval mi is beleütköztünk abba, amit most elhangzott az előző blokknak a záró előadásaként, ez nevezetesen az adatvédelem. Körülnéztünk, hogy tehát szeretnénk az, hogyha senki nem perelne se minket, se az internet szolgáltatók tanácsát, meg nem jön neki egy hatóság, és vágna minket útjába azért, mert egyébként egy szerintünk közcélú és abszolút legitim tevékenységet hajtunk végre. És ugye van egy magyar adatvédelmi szabályzás is, és van ez a emlegetett szamár, ez a EU adatvédelmi jogharmonizációs rendelet. Most kicsit más szemszögből próbálom talán a előző leghivatkozott előadáshoz képest ezt szemlélni. Tehát mi azt szeretnénk végül is elérni, hogy csinálhassuk azt, amit elterveztünk ezzel a projekttel. Tehát hogyha szó szerint vesszük, vagy hogy is mondjam, kritikusan szemléljük az adatvédelmi szabályzásokat, akkor semmit sem szabad. Tehát ezt ebből a helyzetből nyilvánvalóan ki kell lépni. Itt ugye van egy kolléga, aki már többször elmondta, hogy ugye az, hogy a levelező programom adatbázist épít azokból az e-mail címekből, ahova én valaha írtam e-mailt, ugye ez a Outlooknak vagy a Thunderbirdnek egy alapvető funkciója, ez már egy adatkezelési tevékenység, és minden címzettől egy beleegyezési nyilatkozatra lenne szükségem. Tehát ebből is látszik, meg egyéb ilyen viccesnek látszó példákat lehetne hozni arra, hogy hogyan lehet bármiről bebizonyítani, hogy azt nem szabad csinálni. A GDPR-nak is egy olyan olvasatát próbáljuk adni, amiből mégis az jöhet ki esetleg, hogy legális az, amit mi végezni szeretnénk. Ugye itt egy-két áttekintő dolgot fölírtam, ami ránk speciálisan is hatást gyakorolt. Például az orosz és kínai és japán és amerikai támadók adataira vonatkozó adatvédelmi szabályzásként is felfogható ez a rendelet. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy a hackertől írásos beleegyezésre lenne szükség, hogy az általa végrehajtott támadás során keletkezett adatokat én kezelhessem. Ez egy értelmezés. De sajnos egy olyan értelmezés, ami úgy egy-két jogásszal beszélgetve, meg pár órányi hajtépés után még mindig egy reális dolognak tűnik. Ugye számonkérhetőség és az adatvédelem by design elve is benne van ebben a rendeletben. Ugye a számonkérhetőség azért fontos, mert ugye itt, ahogy erről szó volt, hogy a bizonyítási kötelem vagy kényszer megfordult, tehát gyakorlatilag mindent annak kell bizonyítani, aki az adatkezelést végzi. Azt is, hogy ő például nem végez adatkezelést szerinte. És egyéb mindenféle dologra lehetőséget kell adni. Lesz egy EU szintű intézményrendszer, lesz egy központi adatvédelmi döntéshozó tanács, akihez a honpolgárok panaszt nyújthatnak be, stb. És ugye itt a elfeledéshez való jog, vagy right to be forgotten, ez is egy érdekes dolog. Ugye ezt a előző blokk végén nem teljesen vált egyértelművé szerintem mindenki számára. Ezt kérnie kell azért annak a valakinek, aki szeretné alkalmazni, tehát nem automatikus, sem kell mindenkit törölni minden esetben. Van egy-két konkrét kérdés, ami fölmerült a projektünkhez kapcsolatban. Tehát ugye úgy elmondtam, hogy nagyjából miről van szó, tehát egy országos méretű honeynetet építünk, ami a bejövő támadásokból elnaplóz dolgokat, és ő maga semmit nem csinál, nem pásztáz, nem sniffel, nem aktívkodik a hálózaton, tehát csak azt várja, hogy megtámadják. Ugye gyűjtünk információkat. Például az, hogy kikapcsolódik hozzánk, ez egy IP cím, ugye rögtön mondhatjuk, hogy ez egy abszolút személyes adat, e-mail, az meg már levéltitoknak is számít, nem csak személyes adatnak, felhasználó nevek nyilván személyes adatok, jelszavak azok, bár azt hiszem, hogy nem személyes adatok, de eléggé csúnya dolog jelszavakat gyűjteni. Hogyan járulnak hozzá azok, akik támadnak minket? Itt azért van egy érdekes dolog, hogy ugye tipikusan ezek a támadók nem jogkövető honpolgárok, tehát nem csak az ő adataikat kell védeni, hanem azoknak az adatait is védeni illenék, akiknek az adatait ők felhasználják egy támadás során. Ergo, hogyha van egy worm mondjuk, vagy egy akármilyen malware, ami legyűjti az én címjegyzékemet, és aztán azzal a címjegyzékkel spam hadjáratot indít, akkor az én címjegyzékemben előbbi példa alapján nem biztos, hogy hozzájárulásukkal, tudtuk a beleegyezésükkel szereplő személyeknek az e-mail címeit valaki felhasználja és beinjektálja a mi rendszerünkbe. Tehát ez kb. Olyan, mintha lenne egy házam, ahol nyitva hagyom az ablakot, és valaki bedob egy marék kokaint, és akkor utána kijön a rendőrség, és engem jól letartóztat, mert hogy a birtokomban van egy zsák illegális szer. És ugye az is kérdés, hogy ki végzi az adatkezelést, az, akinél el van helyezve ez az eszköz, vagy pedig az, aki végül is a magát az egész projektet üzemelteti. Itt azért lett ez ilyen sűrű, mert jogszabályok szövegei vannak belekopipésztelve. Egyrészt mi számít személyes adatnak, abszolút nem tudjuk, de nem jöttünk rá. Ahány jogásszal vagy ilyesmivel beszéltünk, annyi verzió volt, hogyha sokáig beszéltünk valakivel, akkor bizonyos adatok, amik addig személyesek voltak, hirtelen már nem személyes adatok lettek. Bár Magyarországon nem precedens alapú jogalkotás van, de kaptunk precedensként elénk tárt ügyeket, hogy na itt például látszik, hogy az IP cím bizony a személyes adat, és az sem egyértelmű, hogy lehet személyteleníteni egy adatot. Tehát egy hashfüggvénnyel nem lehet. Azzal kicsillagozok belőle X karaktert, azzal se biztos, hogy lehet, tehát ez is egy érdekes probléma. Úgyhogy ezt nyitva hagytuk ezt a kérdést egyelőre. Az adattulajdonos hozzájárulásához jelenleg van egy jó kis kiskapunk. A hatályos magyar adatvédelmi szabályzásban van egy ilyen kitétel, hogyha a hozzájárulás lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, akkor nem kell írásos hozzájárulást kérni. Sajnos ez a GDPR-ban már nincs benne, tehát ebben nincs ilyen kiskapu. Itt ezzel próbálkozunk, hogy hát a adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges az, hogy a támadókat mi nyilvántartsuk. És hát az adatkezeléséhez egy csomó érdekes dolog hozzátársul. Ezt most már nem fogom elmondani, mert már mínuszban van az órám, de kellett adatvédelmi szabályzatot csinálnunk, lefektetnünk részletesen annak a szabályait, hogyha egy támadó az adatainak a fogyasztását kéri, vagy a pontosítását kéri, mert igazából neki más az IP címe, vagy az e-mail címe, akkor erre nekünk kötelező a jelenlegi hatályos jogszabályok alapján egy folyamatot kialakítani, és lehetőséget adni rá, akkor hogyha ő bármilyen csatornán ést, füstjelekkel, akármivel, az ablakon bekiabálva információt kér az adatkezelésünkről, akkor nekünk 30 napon belül kötelességünk írásban válaszolni erre, stb. Tehát ez egy ilyen jó kis húzavona volt. Nagyon érdekes tapasztalatokat gyűjtöttünk ezzel kapcsolatban. További terveinket már csak itt hagyom, és köszönöm szépen a figyelmet és a türelmet a túllógás miatt.